Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, és nagyon örök, hogy évről évre itt lehetek, és sokakat közületek már ismerek. Remélem, hogy ez a vágy, amiről ez a mai csendes nap szól, ott volt a ti szívetekben is, hogy vágyva vágyjunk találkozni Jézussal, ahogyan Zoltán testvérünk erről szólt, és most az én szolgálatom is erről fog szólni. Egy mondatos imádság. Jézus, te tudod, hogy mi vágyunk rád. Köszönjük, hogy itt vagy. Amen. Az az ige szakasz, amely alapján az én szolgálatomat szeretném folytatni, a Timóteushoz írt 2. levél, 4. részének 8. verséből így szól hozzánk. Akik vágyva várják az ő megjelenését. Megnéztem sokféle fordítást, és majd egy kicsit lexikális adatok lesznek, amik következnek, de érdekes, majd meglátjátok. Ez a kifejezés, hogy vágyva várják, ez a Károlyiban található, a Károlyi fordításban, de nézzünk meg más fordításokat is, hogy hogyan hangzik ez a kifejezés. Van, ahol nagyon egyszerű, például a katolikus Kecskeméti és Kádi Bibliában egyszerűen csak a vágyva várt, a szeretik szóval helyettesítik, akik szeretik Jézust. Aztán sóvárogva várják, olvassuk a Neovulgátában, a Kádi féle fordításban és a dr. Budai Gergelyében. Örömmel várják, szól a vágyva várják helyett, a Békés Dalos fordítás. Szeretve várják, írja Vida Sándor az ő fordításában. És a Csia Lajos, amiről tudjuk, hogy protestáns és szószerinti fordítás, abban pedig szeretettel várják kifejezést találunk ehelyett. Az egyszerű fordítás szeretettel és vágyakozva várják, talán ilyen szempontból ez a legteljesebb. A Ravasz püspök úr féle Revideát Károlyi fordításban már múlt időbe teszi, ő azt mondja, hogy várva várták. És a Cegrédi fordításban pedig vágyva várták, szintén múlt időben. És a Raffai fordításban szívesen látják. De megnéztem a német és az angol fordítást is, a németben így hangzik, Designe erscheinung lieb haben, akik szeretik az ő külsejét, vagyis az ő testi megjelenését, a vágyva vágya helyett, és az angolban is ugyanez, akik szeretik az ő megjelenését. Hát elég sokféle, milyen érdekes, ugye, hogy egy eredeti görög szöveg hányféle értelmezésben jelenik meg előttünk, de minden értelmezés valójában itt azokról szól, akik vágyják a Krisztussal való közösséget. Kit várunk, kik várjuk, miért várjuk, hogyan várjuk, vagyis mit tegyünk addig, amíg megérkezik. Kit várunk? Hát természetesen Jézus Krisztust, megváltó Istenünket várjuk, aki szeretetét abban mutatta meg nekünk, hogy önmagát adta értünk. És kik várjuk? Mi várjuk az ő megváltottai. Egykor bűnösök, de ma kegyelembe fogadottak. Egykor tisztátalanok, de ma tiszták és fethetetlenek. Egykor ellenségei, ma pedig gyermekei, igazi családtagjai. És miért is várjuk? Azért, hogy együtt legyünk vele örök boldogságban, talán ez a legegyszerűbb, legrövidebb megfogalmazás, de azért is, hogy meglássuk azt a sokféle beteljesedését az ő ígéretének, amit az egész Bibliában sok helyen találunk. És hogyan várjuk? Hát erről egy kicsit bővebben szeretnék beszélni. Mit tegyünk addig? A kérdésre egyszerű a válasz, hát azt tesszük addig, amit ő meghagyott cselekvési tervként, amit legjobban a missziói parancsban ismerünk a Máté evangélium 28. részében. Menjetek, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket, tanítva és megkeresztelve őket, és hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. Mindezt pedig szeretetben. A várakozással kapcsolatban azt gondolom, hogy azt az érzést, amit szeretett volna Pál kifejezni Jézus megjelenéssel kapcsolatban, a várva várják, vagy inkább a sóvárogva várják kifejezés adja át számunkra a legjobban. Miért? Kérdezhetjük. Egyrészt a választ megkapjuk a 2. Timóteus 4.1-ben. Erős bizonyságot teszek Isten és a felkent Jézus előtt, ki eleveneket és holtakat fog ítélni arról, hogy ő meg fog jelenni, és királyságra lép. Ez a Csiaféle fordítás. Jézus királyságát várjuk. Másrészt, mert végre találkozhatunk személyesen megváltónkkal. Az én korosztályom emlékezhet, hogy milyen volt a hangulat, például a Beatles együttes egy-egy megjelenésekor, a tömeg szerette volna megérinteni őket, komoly kordonnal kellett készülni a rendezőknek, hogy távol tartsák tőlük. Ők pedig csak emberek voltak. Vagy akár a pápa, amikor megjelenik a pulpituson, odafent a valamelyik ablakon kinézott a Szent Péter téren, akkor üdvrivalgásban tör ki a tömeg, mert hát végre látják, akit vártak. Hát mennyivel nagyobb a mi várakozásunk, aki azt a Jézust, azt a királyt, a királyok királyát várja, aki önmagát adta oda, értünk. És aki a szeretetét úgy mutatta meg, hogy ezt azon kívül senki jobban meg nem tudja. Ők pedig csak emberek. És dicsőségük igen mulandó szemben Jézus Krisztuséval, aki az örök dicsőség. Akik az övéi vagyunk, szeretnénk köszönetet mondani azért a nagy jóért, hogy kimentett bennünket az ítélet elől, hogy által vitt szeretett atyának országába. Várjuk, hogy láthassuk őt jobban, mint az órák óta különböző celebeket váró tömeg. Ők azokat a hírességükért, valamilyen tehetségük vagy kiemelkedő képességüket értékelve várják, mi pedig, hogy hálásak lehessünk, hogy magasztalhassuk szemtől szembe végre őt. Gondoljunk csak arra, hogy Péterben is volt egy várakozás, mert elhagyta Jézust, de mégis látni akarta, mégis utána ment a főpap udvarába. És látta, mert a tekintetük találkozott, mert Jézusnak gondja volt rá. Tudta, hogy Péter vágyik arra a tekintetre, és ez a tekintet újjászülte őt. És akkor megrecsent a szíve. Megtörte a te szíved már így valamikor, kedves testvérem, és ott van-e az a fajta várakozás benned már, mint ami ott akkor Péterben egyszer csak elérkezett. Fontos persze, hogy a mi várakozásunk nem tétlenség. Az egymással való üres beszélgetés várakozás közben, hanem cselekvés, amit a hála motivál azért a nagy tettért, amivel megváltott bennünket a mi Urunk. A fokozott várakozásunk oka az is, hogy végre kiderüljön a világ számára is, hogy mi Jézushoz tartozunk, az ő gyermekei vagyunk. Ezt egyik református énekünk jól visszaadja, ezt biztosan ismeritek, egy verszakot idézek ebből. Emeljük Jézushoz szemünk, jön már királyi győztesünk, a mennyből leszás együtt leszünk, lelkünk vigyázni meg ne szűnjön, felséges várástól feszüljön, ugye ez a vágyva várnak megint egy újabb kifejezése, felséges várástól feszüljön, az álmot űzd el, készen állj, Krisztus nép, jön, jön a király. És az utolsó verszakból szeretnék még egy sort idézni, küldj szent sóvárgást nekünk, hogy majd, ha jössz, készen legyünk. Azt hiszem, ez is a mi vágyakozásunk egyik fontos összetevője, hogy készen legyünk, hogy ne készületlenül találjon bennünket az én autómra. Aki emlékszik rá tavalyról, amikor itt voltam vele, akkor az oldalán oda van írva, hogy az Úr Jézus Krisztus visszajön, felkészültél? Ez egyébként a 624. mostani énekünk, de a régiben a 367-es. Ha valaki szeretné, majd otthon érdemes az egész éneket elolvasni, mert azt hiszem, hogy nagyon kapcsolódik a mai témánkhoz. Sóvárogva várjuk hát, hogy Jézus Krisztus neve többé ne kapjon gyalázatot, hogy megfeleljen az őt támadóknak, és átvegye a királyságot, hogy minden tért meghajoljon előtte, hogy csak ő dicsőítessék, és hogy a hozzátartozásunk végre nyilvánvalóvá legyen. A Márk 13-ban ezt olvassuk. Azokban a napokban olyan nyomorúság lesz, amilyen az Isten által teremtett világ kezdete óta egészen mostanáig nem volt, és nem is lesz, s ha az Úr nem rövidítené meg azokat a napokat, nem menekülne meg egyetlen halandó sem. De a választottakért azonban, akiket ő kiválasztott, megrövidítette azokat a napokat. Ebben az idézetben ez a nyomorúság szó egy lelkiértelmű szó. Sokan, amikor ezt olvassuk, a fizikai világban rettenetes szenvedésekre, tornádókra, természeti katasztrófákra, földrengésekre, stb. Éhezésre, háborúkra gondolunk, ez is benne van, de valójában egy nyelvészetben nagyon járatos ember tanulmányát olvasva jutottam én is erre az elfogadásra, hogy ez a szó sokkal jobban a mi lelki nyomorúságunkat jelenti. amikor már nem bírjuk azt, ami velünk történik, és nem a külső dolgok miatt, hanem azok miatt, amiket látunk. A korrupció, a hamisság, a gyilkosságok, a rablása, a bűnnek rettenetes kiáradása miatt. Egyébként ezzel kapcsolatban a Malakiás könyvében idézek egy ige szakaszt. Jobban megvilágítja ezt. Azt mondtátok, hiába való az Istennek szolgálni. Mi haszna, hogy teljesítettük, amit ránk bízott, és hogy gyászban jártunk a seregek ura előtt. Inkább a kevélyeket tartjuk boldogoknak, hiszen a gonosztevők gyarapodnak, kísértik az Istent, mégis megmenekülnek. Amikor erről beszélgettek egymás között azok, akik félik az urat, az Úr figyelt, és meghallotta. És beírták egy könyvbe az Úr előtt emlékezetül azokat, akik őt félik és megbecsülik nevét. Az én tulajdonommá lesznek, mondja a seregek ura azon a napon, amelyet elhozok. Könyörületes leszek hozzájuk, amilyen könyörületes az ember a fiához, aki tiszteli őt. Akkor ismét látni fogjátok, hogy van különbség az igaz és a bűnös között. Az Istent tisztelők és az őt nem tisztelők között. Eljön az a nap, amely olyan lesz, mint az izzó kemence. Olyan lesz minden kevély és minden gonosztevő, mint a polyva, s elégeti őket az az eljövendő nap, mondja a seregek ura, nem marad sem gyökerük, sem ágok. De fölragyog majd az igazság napja számotokra, akik nevemet félitek. És sugarai gyógyulást hoznak. Úgy ugrándoztok majd, mint a hízlalóból kiszabadult borja. Isten tehát vigasztal bennünket, hogy ő megemlékezik rólunk, akik szenvedünk, akik ezt a lelki nagy nyomorúságot éljük meg már ma is. Az elviselhetetlen dolgok és a sokféle igazságtalanság miatt, amiket látunk vagy tapasztalunk a környezetünkben. Az igazságtétel érvényre juttatása is szerepel várakozásunk okaként, így Jézus eljövetelével kapcsolatban. Az ő királyságának eljövetelekor majd minden a helyére kerül, a természet is visszaáll a paradicsomi állapotba. Megszűnnek a paraziták, nem lesznek ragadozó állatok, és a növényvilágban is, a kozmikus világban is, az embervilágban is jelentős módosulások lesznek. Helyreáll a hívők becsülete. Megszűnik minden hamisság, a jó érvényre jut, helyreállnak a megromlott kapcsolatok, értéke lesz a jó munkának, nem lesz zsarnokoskodás sem kicsiben a családban, sem a munkahelyeken, sem nagyban a felső vezetők között. Szinte elképzelhetetlen, hogy milyen mértékű boldogságban, örömben élhetjük az életünket Jézus vezetése alatt. Senkinek sem fog eszébe jutni semmi rossz, nem lesznek olyan vágyaink, melyek nem Istentől valók. Mindenki segítőkész lesz mindenki iránt. Elmúlnak a betegségeink, nem lesz szükség talán az egészségügyre sem, azt hiszem. Azt viszont nem tudom, hogyan fogjuk elviselni, amikor tudni fogjuk egy-egy korábban hozzánk közel álló emberrel kapcsolatban, hogy ő bizony ítélet alá került. De biztos vagyok benne, hogy igazat adunk majd Istennek, aki igaz ítélő bíró, és nem fogunk lázadni egyetlen döntésével szemben sem. Nem azért, mert félünk a hatalmától vagy erejétől, hanem mert teljes mértékben tudni fogjuk mindenről, és mindent tudni fogunk, hiszen teljessé válik az ismeret, és ezért fogadjuk el ítéletét is igazságosnak. Megszűnik a félelem, a gyűlölet, az irigység és minden rossz emberi érzés, megjelenik az igazi Isten imádat, a helyes Isten ismeret, öröm lesz az Istennek végzett munka és minden szolgálat. Elképzelhetetlen számunkra, hogy a békesség fejedelme végre megvalósítja mindannyiunk közös akaratát, amiért oly sokat imádkozunk, és béke lesz az egész földön, mert ő a király. Mert az egész föld királya Isten, zengjetek neki éneket, olvassuk a 47. Zsoltárban. Mert nagy Isten az Úr, nagy király, minden Isten fölött, hozza a 95. Zsoltár. És az Úr lesz a király az egész földön azon a napon, az Úr lesz az egyetlen Isten, és neve az egyetlen név, mondja Zakariás próféta a 14. rész 9. versében. Lesz persze biztosan sok új feladat, és megszűnnek az eddig természetesnek hatóak. Biztosan megtanulunk sokkal jobban Istenben gyönyörködni, és öröm lesz látni az ő dicsőségét, és öröm lesz, hogy részeltet ebben bennünket is. Az igazság koronája, mondja Pál apostol, amit megad nékünk az igaz bíró. Nagy csoda lesz, hogy értjük majd az Istent. Nem csak homályosan, hanem egyértelműen. Csodálatos lesz dicsérni az Urat. Lehet, hogy mindenkinek lesz jó hallása, szép hangja, öröm lesz a közös ének. El sem tudjuk képzelni az akkori Isten tiszteletet. Kiteljesedik a szeretet. Nagy változás lesz a tudományos világban is, amely ma Isten nélkül szeretné kimagyarázni az eseményeket, a fejlődést, akkor pedig a Teremtő Isten fog a központi helyre kerülni. Aki mindent kigondolt, eltervezett, megvalósított, fenntart, ma is a mikro- és makrovilágban, hát bizony lesz nagy csodálkozás. Úgy gondolom, hogy mindezek az eljövendő dolgok még jobban odaszánt életű szolgálókká kell, hogy tegyenek bennünket. Hogy Pállal együtt mondhassuk mai igénk megelőző gondolatát, a ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, s hogy úgy éljünk, mint Mózes, akiről olvassuk. Hit által hagyta el Egyiptomot, nem félt a király haragjától, hanem kitartott, mint aki látja a láthatatlant. Hát elnézést kérek egy kicsit a testvérektől, hogy elragadott engem az eljövendő valóságnak a képzelete, és ez nem utópia, hanem ez valóság, de olyan örömteli. Szóval várjuk az Urat, bízunk ígéretében, mert ezt mondta, nem ember az Isten, hogy hazudnék, nem embernek fia, hogy bármit megbánna. Mondd-e olyat, amit meg ne tenne, ígére olyat, amit nem teljesít. Tehát ezért egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha mint sötét helyen világító lámpásra figyeltek, míg felragyog a nap, és felkel a hajnal csillag szívetekben. Isten szavában bízhatunk hát, és ezért várjuk, mert megígérte. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem, mondja maga Jézus. Elmegyek, hogy helyet készítsek számotokra. És ha majd elmentem és helyet készítettem nektek, ismét eljövök és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Ezért tehát elméteket felkészítve legyetek józanok, és teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kenyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kapunk. Egy rövid imádsággal szeretném befejezni ezt az alkalmat. Drága Jézus, látod a szívünkben ezt a vágyat, hogy a veled való színről színre való találkozás örömében részesülhessünk. Hisszük, Urunk, hogy talán még a mi időnkben megtörténik ez. Addig pedig tégy bennünket készekké és alkalmasakká, buzdíts bennünket, hogy a tőled kapott feladatot jól elvégezhessük, hogy mindenki, akit te kiválasztottál, meghallhassa, akár rajtunk keresztül is a neki szánt hívószót, hogy megtérjen, hogy el ne vesszen. Legyen ezért tiéd a dicsőség. Így kérem áldásodat mindannyiunk életére, rokonságára, környezetére, munkahelyére, barátokra, ismerősökre, az egész lakó településre, mindenhova, Uram, ahol csak megfordulunk, akikkel csak találkozunk. Tedd életet adó igévé a mi szavainkat, hogy ő bennük is felébredjen ez a sóvárogva való vágyakozás te utánad, és hogy megtérjenek, hogy el ne vesszenek. Amen.